Mint sorozatunkban gyakran, most is egy közgazdász élettörténetével ismerkedünk meg, egy olyan közgazdászéval, aki a közösségi szempontokat nagyon fontosnak tartotta. Nem csak az, hogy pénzt hogy lehet csinálni, hanem hogy hogyan lehet javítani az átlag emberek életfeltételein. Ez a közösségi szemlélet jellemezte John Kenneth Galbraith-t, az amerikai közgazdásztudóst, aki nem csak az irodákban és az egyetemeken tevékenykedett, hanem a gyakorlati életnek is komoly szereplője volt. Valóban nagyon nehéz megállapítanunk, hogy hogyan is minősíthetjük John Kenneth Galbraith-t. Politikus, vagy közgazdász, tudós ember, író, hivatalnok. Mi volt ő? Mindez együtt. Egyébként jellemző, hogy a Ken nevet, tehát a Kenneth nevet, Ken nevet, maga 16 éves korában ő vette fel, és az ragaszkodott, hogy ezentúl így szólítsák. Csak megemlítem, hogy van egy fia, akit James Galbraith-nek hívnak, ő az amerikai kongresszus pénzügyi bizottságának a tagja és vezetője, és ő most nem olyan régen édesapja munkáit újból kiadatta, mert annyi minden aktuális mind a mai napig. Tehát, ahogy említettem, fiatal korában már ő maga ilyen szuverén egyéniség volt, hogy a nevét is maga választotta meg. Szakmájában sem azt nézte, hogy mi a mindenkori hivatalos, úgy mondjuk ma, hogy mainstream főáramú közgazdasági álláspont, hanem az, hogy az ő élettapasztalata szerint mi lenne a helyes, mi lenne a célszerű. Azt olvastam a róla szóló írásokban, hogy ő alkotta meg azt a fogalmat, ami elterjedté vált, hogy conventional wisdom, vagyis konvencionális bölcsesség. Hát ezt magyarul úgy mondjuk, hogy józan paraszt ész, de nálunk ezt nem kellett kitalálnia senkinek, mert azt hiszem mindenki ismeri ezt a fogalmat, a legegyszerűbb átlagember is. De a közgazdaság tanba bevezette, hogy a konvencionális bölcsesség ezt és ezt mondja. Tehát nem az, hogy a modellekből mi számítható ki, ha az ellentétes, a józan paraszti ésszel, akkor a józan paraszti észre kell hallgatni. Nem is volt híve a matematikai modelleknek. Hát ennek következtében a hivatalos közgazdásztársadalom mind a mai napig vitatja a személyét, nem tartotta különösebben sokra, inkább azt mondták, ez egy publicista, tehát hogy a közembernek szól. Igen, bár Voltaire azt mondta, amit meg lehet mondani, ezt meg lehet mondani világosan is. Tehát magyarán mondva nem mondják azt, hogy csak a vájtfülőeknek való megnyilatkozás a tudomány. Tudomány lehet azért az is, amit más ember, egyszerű ember is megért. Az azonban, hogy publicistának nevezték, azért az nem egészen véletlen, mert nagyon sokat írt, és ezek az írások közérthetőek voltak, sőt, olykor irodalmi köntösbe öltöztette őket. Volt olyan, hogy irodalmi álnéven jelentette meg a munkáit. Egy színes írása érdekes módon megjelent, még a szocializmus idején, 1988-ban már azért nagyon közel volt már rendszerváltás az Európa kiadónál, ennek a címe Egy kortárs emlékei, egy memoár kötete, ajánlom mindenkinek, akinek a kezébe kerül, mert rendkívül szórakoztató. Szóval a közgazdász kollégák meg lehet, azt irigyelték, hogy roppant színesen tudott írni, szellemesen, ironikusan, sokszor önironikusan, tehát saját magát is kigúnyolta, ha kell. Nyilván, hogy más gúnyolja, azt nem tűrte el, hogy Cyranot idézem, csak mondom, hogy volt ebben is része, mert aztán sokan, mondom, kritizálták ezért a magatartását, stílusáért, publicisztikájáért, de nem csak a stílusért, hanem amit mondott azért is. Mert miért is érdekes számunkra John Kenneth Galbraith személye? Azért, mert nagyszerűen beleilleszkedik a múlt század történelmét formáló egyéniségek sorába, akikkel már egyikükkel, másikukkal, Schumacherrel, Keynessel megismerkedtünk az előadásaink során. Ahogy mondom, ezeknek az élete nemcsak, hogy párhuzamosan folyt le, hanem egymással még össze is kapcsolódott, és megmagyarázhatóvá teszik a 20. század sok történését. Például hogyan kapcsolódtak össze bizonyos személyek? Először is ő például Keynes-től tanult Cambridge-ben. és egész életében az úgynevezett Keynesi közgazdaságtan művelője volt, akiről nem olyan régen tartottunk egy előadást. Elsők között foglalkozott például az ökológiai kérdésekkel is Galbraith, ami meg hát összeköti Ernst Fritz Schumacherrel, akiről meséltünk, aki a Kicsi Szép című könyvet írt, és akinek a munkássága az európai közgazdaságtudományban az egyik első közgazdasági megfogalmazása a környezetvédelemnek. De azt is mondhatjuk, hogy Schumachernek még olyan köze is volt Galbraithhez, hogy egy csapatban dolgozott vele a háború utáni időben, amikor felmérték az amerikai bombázásoknak a stratégiai jelentőségét, majd erre még visszatérve csak mondom, milyen érdekes volt, hogy ő vele dolgozott együtt. Aztán volt még egy ilyen nagy alakja, akiről szintén említést tettünk már az elmúlt időszakban, Gunnar Myrdal és Alva Myrdal személyére, aki egyik a közgazdász Nobel-díjat kapta meg, a másik pedig a béke Nobel-díjat a házaspárból. És ezekkel meg azt kötötte össze Galbraithet, hogy Alva Myrdal nagykövet volt Indiába, és Galbraith is Kennedy idejében nagykövet volt Indiába, és egymással ott nagyon jó barátságba kerültek, de a nézeteik is Gunnar Myrdalnak a szociális piacgazdaság kifejlesztésében kifejtett érdemei, azok nagyon összecsengtek a Galbraithnek a nézeteivel. Hát akkor nézzük meg ezt az érdekes embert, aki annyi olyan személlyel, akivel már mi is megismerkedtünk itt, kapcsolatba állt. Honnan jött, milyen családból, milyen háttere volt, milyen pályát futott be. 1908. október 15-én született Kanadában. Szülei katolikus skót bevándorlók voltak. Kanada, Ontario államának egy kisvárosában éltek, négyen voltak testvérek. Ken igen magas termetű volt, 2 méternél is magasabb volt. Egyébként érdekes módon a háború alatt a sorozóbizottság jelentkezett a II. Világháborúba katonának. Nem vette fel, mert 7 cm-rel a megengedett magasság fölött volt, és annak nem tudtak ruhát meg eszközöket illeszteni hozzá, úgyhogy így megúszta a katonaságot, hát mindnyájunk hasznára, de azért az elszántságát a háborúban és a hozzáállását a fasizmushoz ez nagyon mutatta, hogy ő jelentkezett önkéntesnek. Szülei a 1900-as években, az első 20 évében, 20-as éveiben az úgynevezett ontériói Farmer Szövetség támogatói voltak, mert egyszerű paraszt emberek voltak, és gazdálkodott az édesapja. Tehát mezőgazdasági gyökerei vannak Galbraithnek. Ez majd meg is látszik az élete során. Édesanyja háztartásbeliként vezette a család életét, de a közösségben is tevékeny személy volt. Valószínűleg tőle örökölt az igen nagy közösségi érdeklődését. Azonban sajnos édesanyja hamar meghalt, és így apja nevelte a 4 gyereket. Elemi iskoláit egy osztatlan terük települési iskolába végeztett, tehát amit Magyarországon is olyan ismert dolog volt, ugye. Majd aztán tovább került a városi gimnáziumba és egy úgynevezett Szent Tamás középiskolába. Ez mutatja az a vallási elkötelezettségét a családnak. Aztán a Torontói Egyetemre jelentkezett, annak az ontériói mezőgazdasági kollégiumába, ahol ösztöndíjat kapott, és ez lehetővé tette, hogy eljusson a kaliforniai Berkeley Egyetemre. Itt szerezte meg a mesterfokozatot, sőt később a PhD-t is, agrárközgazdaságtanból. Éppen a nagy válság legsúlyosabb éveiben voltak, 1934-ben végzett, de szerencsére állást kapott a Harvard Egyetemen, mint instruktor. És megszakításokkal itt volt alkalmazásban 39-ig, közben egy évet elment a Princeton Egyetemre is tanítani, mert a gyakorlat és a politika mindig érdekelte. Még nem is volt amerikai állampolgár, amikor Roosevelt demokrata kormányzatába jelentkezett munkára. Egyszerűen besétált az ottani mezőgazdasági minisztériumba, mert híre ment annak, hogy közgazdászokat keresnek, és jelentkezett. És mindjárt mondta, hogy ő demokrata párti politikus, nem is volt még amerikai állampolgár, de olyan érdekes, akkor még erre se figyeltek, lehetett szavazni például, akkor is, ha nem volt állampolgár. Na mindesetre ott állást kapott, és közben egy ösztöndíjat is megpályázott, amivel meg az angliai Cambridge-be mehetett el. Itt aztán az angliai Cambridge-ről tudni kell, hogy Oxford és Cambridge a két legrégibb egyetem, ebből a kicsit olyan baloldali egyetem a Cambridge, mert olyan személyek tanítottak itt, mint Keynes, és Kalecki. Kalecki egy lengyel közgazdász volt, aki marxista volt, egyébként nem csak a nyugati marxistákkal, illetve a nyugati polgári közgazdákkal, de a hazai marxistáival se értett egyet, mert ő elméleti és igaz ember volt, azokat, amik a baloldaliságban helyesek, azokat a nézeteket képviselte, de nem a diktatúrát. Egyébként engem mai napig is meglep, és 70-es években is meglepett, hogy milyen erősek ezek a gyökerek. Amerikában, amikor én ott jártam, Londonban is és Cambridge-ben is, akkor teljesen megdöbbentem attól, hogy a London School of Economics-ba milyen baloldali nézetekkel találkoztam. Egyszer mondtam én, hogy hát Magyarországon milyen nagy probléma az, hogy az árak nem igazodnak a kereset kínálathoz. Szóval, de legalább nincs maguknál infláció. Mondom, hát az infláció az jó, hogy nincs, de áru sincs, mert nem termelnek. Azt mondják, nem tudja maga milyen az, amikor az embernek van pénze, de nem bírja megvenni, mert olyan drága. Szóval érdekes volt, 90 előtti időszakban 77-ben vagy 84-ben is még ezeket a véleményeket kaptam, amikor ott kint tartózkodtam. No tehát Cambridge-be ment tanulni, és itt találkozott azokkal a baloldalinak minősíthető eszmékkel, amelyek a közösség helyzetére irányították a közgazdászok figyelmét. Igazából ő Kaleckivel élete végéig levelezett például. Abban az időben azonban Svédországon volt a legfejlettebb az állam szerepével kapcsolatos elmélet és gazdasági gyakorlat tulajdonképpen. A keynesianizmust Stockholm iskolának kellene hívni, mert a svédek többek között Gunnar Myrdalnak köszönhetően alakították ki azt a közösségi szemléletű közgazdaságtan, amelyet ma is keynesianizmusnak hívunk. 1937-ben, akkor, amikor éppen ilyen utazási lehetőségek megnyíltak előtte, megházasodott, és akit elvett feleségül, avval 68 évig élt boldog házasságban. Ketten aztán elutaztak akkor, mert az ösztöndíjjal ugye ő elment, és akkor a felesége is vele ment, mondta, hogy visszaemlékezéseiben írta, hogy persze magunkkal vittük az autónkat, mert nem bízott egy amerikai az európai gyártmányokba, vitte maga saját autóját magával. És így bejárták Svédországot, Németországot, Ausztriát, Magyarországot és Csehszlovákiát is. Az osztrákoknál éppen az Anschluss idején voltak. Amerikai szemmel nem láttak semmi különösebb izgalmat, csak rengeteg horogkeresztes zászlót. Én most csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy mai napig sem tudom, hogy miért minket neveznek az utolsó csatlósnak, bocsánat. Tehát lehet, hogy az utolsó mi voltunk, de hogy az első az Ausztria volt, a szent. És méghozzá nagy örömmel, és mindig el szoktam mondani, hogy abban az évben kiemelkedően sok gyermek született Ausztriában, mert mindig annak a jele, hogy a társadalom örvend, háborúk után is azért születik mindig sok gyerek, mert végre béke van. Szóval ő azt írt, hogy ha Ausztriában a terror a zárt ajtók mögött dúlt. De hát, hogy amikor Németországba jártak, már akkor is figyelmes lett a fasizmus jelenségeire, és kapcsolatba lépett az ottani emberekkel, és mondta, hogy a németországi farmer gazdaságot óhajtja tanulmányozni, és hát akkor ismerjük a németeknek ezt a igen, rendszerető magatartását, hogy velé állítottak valakit, hogy ennek az amerikai tudósnak minden igényét elégítsék, és vitték körbe a különböző farmokon. Hát nem tudta ő, hogy abban az időben már Németország berendezkedett Magyarországról való agrártermékek beszerzésére, és a német parasztgazdaságokat igyekeztek ilyen értelemben visszafejleszteni, a parasztfiúkat meg elpaterolni katonának, és abból verbuválódott a porosz típusú hadserege Németországnak. Ugye ez is egy érdekes kikukkantás az életrajzból a történelemre, hiszen Magyarországnak a politikát nagy mértékben megmagyarázza az, amit a úgynevezett Horthy korszakban követett, hogy a magyar politikai életet befolyásoló nagybirtokosok, azoknak fontos volt, hogy el tudják adni a gabonájukat, és mivel itt volt a biztos piac, nem váltak politikailag igazán a németek ellenfelévé. Úgyhogy az angolszász orientációt nehéz volt a parlamentben érvényre juttatni, és ez az, ami, hogy így mondjam, Magyarországot túl a trianoni kecsegtetéseken a németek karjaiba sodorta. A svédországi út azonban különösen hasznos lett számára, tehát svéd, német, osztrák. A Gunnar házaspárral ott találkozott, és nagyon pozitív benyomást tettek Gelbrészre, és tartós barátságot alakítottak ki, még majd sokkal később, 71-ben, amikor Galbraith-t meghívja, mert éppen akkor 71-ben az Amerikai Közgazdasági Társaság elnöke lett Galbraith, meghívta Gunnar Myrdalt a társaság ülésére, és úgy mutatta be, hogy milyen hatalmas érdemei vannak ennek a svéd tudósnak az elméletben és a gyakorlatban bekövetkezett változásokban egyaránt. Hát, hogy a svéd jóléti állam kialakult, ez bizony. Gunnar Myrdal és Alva Myrdal halhatatlan érdem, nem egyedül az övék, de a szerepük óriási volt benne. Mondja még valaki, hogy az egyéniségnek nincs szerepe a történelemben. Azonban ő nem jutott el a Nobel-díjig, mint azért Gunnar Myrdal megkapta, igaz, hogy Hayekkel együtt, aki viszont piacpárti volt, és szabadpiacpárti. Ilyen közgazdaságtudomány se tudta, hogy hol az igazság, mert mind a kettőnek adott Nobel-díjat. Galbraith-t azonban a közgazdász kollégái nem javasolták Nobel-díjra. Azok, akiknek a profit vezérelte gazdaság kritikája nem állt érdekében, azok nem támogatták őt. Galbraith viszont emellett még más parazsat is gyűjtött a fejére, mert nevezetesen a háború ellenes politikai nézetek nagyon erős képviselője volt majd a 60-as, 70-es években Amerikában. Hát mi tudjuk, hogy akkor 60-as évek elején volt a legnagyobb feszültség a kubai háború, de erre még visszatérek, és utána is a leszerelési tárgyalások folytatásában a Myrdal házaspár esetében is utaltam rá, hogy milyen küzdelmet folytattak ezek a közgazdák a békért. Azért kapta Alva Myrdal a béke Nobel-díjat, és azt kell mondjam, hogy Gunnar Myrdal ebben kéz a kézben haladt vele, és együtt léptek fel az összes ilyen leszerelési tárgyalásokon, de ez Amerikában sok ellenséget szerzett Galbraithnek, azok között, akik a politikára befolyásolnak. Nem az egyszerű emberekről beszélek, nyilván azok között sok békepárti volt, hanem azokból, akik a háborús célokra gyártó üzemeknek a tulajdonosai voltak, és talán még azok is, akik ott dolgoztak, mert ugye az ő egzisztenciájukat és vagyonukat veszélyeztette. Tehát ezért nem kapta meg sose a Nobel-díjat. Azonban mégsem csak elméletben foglalkozott az állam szerepével, hanem gyakorlati szempontból is. Már ahogy mondtam, már akkor a 30-as években beállt a hivatal, a Rooseveltnek a hivatalába, és agrárszakember volt, a mezőgazdasági szabályozó hivatalban dolgozott. Ugyanis a földdel kapcsolatos ismereteire nagy szükség volt, amit még annak idején a doktori tanulmányai során szerzett meg. Az állami hivatal hatáskörbe tartoztak a nagy jelentős amerikai állami kezelésű földterületek. Hát ezeknek az eróziótól való védelme egy nagyon komoly kérdés és hozzáértést igényelt volna. Ezeket korábban egy farmerek hát magukévá tették, tehát ugye akkor az amerikai törvények erre lehetőséget adtak, szabad földben megműveled, akkor tiéd lesz. Csak hogy ezek a válság alatt eladósodtak, csődbe mentek, és akkor Galbraith azt gondolta, hogy ezeknek az eladósodott embereknek a földjét vegye meg az állam, és akkor ők is vagy tudnak rajta tovább tevékenykedni, de akkor megint az volt a politika, hogy nem dobunk rossz pénzt, a rossz pénz után jó pénzt, és nem valósították meg ezt a tervét Galbraithnek. Ma már Amerikában is a vadont értéknek tartják, és már csak azért is áldoznak, hogy azt megtartsák, de akkor még ez nem így volt, még akkor dúlt az iparosítás, ugye? Az agrárminisztérium mindig is menhelye volt egyébként a reformgondolkodóknak. Az agrárpolitikája a szegényebb emberekhez közel hozta, mert azért ezek általában munkájukból élő szegény emberek voltak. A Roosevelti politika ezért nagy mértékben számolhatott az értelmiségi reformereknek a támogatására, mert az értelmiségi reformerek Amerikában is, ha tetszik, így mondhatom, baloldali gondolkodásúak voltak. Roosevelt beszédeiben nagyon sokszor idézte a szegényeket. Van egy nagyon szép mondása, hogy remember the forgotten man, emlékezzetek az elfelejtett kis emberre. Igen, csak a négereket nem vették még ebbe bele. Emlékszünk rá, talán aki hallgatta a Myrdalról szóló előadásomat, hogy Gunnar Myrdal milyen nagy horderejű munkát végzett a faji megkülönböztetés elleni amerikai politikának a feltárásában. Ő döbbentette rá a szegregáció antidemokratikus jellegére Amerikát, de azért még jó időnek el kellett tenni, míg ebben változás következett be a 60-as évek elején Amerikában. Megint térjünk egy pillanatra ki, kukkantsunk egy kicsit ki a életrajzból. azért ugye milyen érdekes, hogy ez a faji megkülönböztetés elleni harc Amerikában milyen hosszú ideig tartott. Közben nálunk már Vörös Marti ezt írta, hogy az egyenlőség Amerikában milyen nagy, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják a dicsők, és az Isten képét szíjjal ostorozzák. Tehát mi ezt már akkor láttuk, hogy a fekete is az Isten képe. És Amerikában még a 60-as, 70-es években, de még mai napig is, tehát a Roosevelt idején egyértelműen nagyon óvatosan kellett ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy elnevesítse fehér támogatóit. A világháború előtti időkben a belpolitika foglalta el a figyelmét az embereknek. Amerika nem igazán foglalkozott külpolitikával, kellett hozzá Pearl Harbor, hogy az amerikai belpolitika inger küszöbéig eljusson a háborús veszély, hogy ők is veszélybe lehetnek. Kellett hozzá az a pár ezer áldozat, ugye? Itt is az ember kikukucskál a történelembe, azt mondják, hogy a CIA tudott a támadásról, és mégsem lépett a kormány. Szörnyen hangzik ez, de valószínűleg ez kellett ahhoz, hogy az amerikai társadalom megszavazza a háborúra való felkészülést. Ilyen áldozatokba kerül ez, és a politikának ilyen dolgokat is fel kell vállalni, ez nekünk, átlag embereknek meghaladja az értelmünket, és nagyon nehéz ezt elfogadni. Akkor Gelbrecht nagy lelkesedéssel beállt a háborús időszakban a kormány munkájába, lett egy olyan nemzetvédelmi bizottság, amely a gazdasági kérdésekkel is foglalkozott, és ennek az egyik helyettes vezetője volt Gelbrecht. Nagy cégekkel, bankokkal, közlekedési vezetőkkel kellett tárgyalniuk, a mezőgazdasági szabályozóhivatal, a munkavállalók és a fogyasztók érdekvédelmi szervezeteivel, mert el kellett érniük, hogy az árak ne emelkedjenek. Azért, mert a háborús termésre kellett elérni. Azt mondta Gelbrecht, hogy egyszerűen nem lehet tudni, hogy mi volt akkor a fontosabb a nagyhatalmú cégek részéről, hogy a Hitlert legyőzzék, vagy hogy az ilyen felforgató eszmék képviselői ellen, mint ő, küzdjenek. Mert ugye ez, hogy az árakba beavatkozni, a piaci üzletbe beavatkozni, ezt az amerikai piac nem akarja elfogadni. Nekünk, európai embereknek, kontinentális embereknek, nekünk, akik végigéltük a 19-20. Századot, nekünk ez érthetetlen a kontinentális típusú fejlődésben, de Amerikában meg a másik része volt érthetetlen. Azt mondta szellemes hasonlattal Gelbrecht a memoáriában, azt írta, hogy hát igen, a háborúban a sorozás csak az állampolgárok életét és szabadságát érintette, de az árrögzítés, a pénzét és a tulajdonát, és az már komoly dolog. Ugye milyen hozzáállás az ember részéről? Mi is szoktuk azt a viccet mondani, az pénzt vagy életet kérdésre válasz, az inkább az életet, mert a pénzem majd kevés, ugye? Körülbelül ez, köszön vissza. Ebben az időben tehát ő az árhivatal vezetője lett, úgy ma nevezhetjük, hogy árhivatal, ahol sok-sok tízezer áru termék árát rögzítették, és hát ez mai szemmel tekintve tiszta szocializmus, ugye? Nálunk is az egyik legnagyobb hatalmú ember, a Csikós Nagy Béla volt, szürke eminenciás volt, nem volt a politika előterében, mégis az árhivatal szerepe abban, hogy a gazdaság stabilitása meg legyen döntő volt. Na, ő is egy ilyen nagyon-nagyon fontos ember volt, 6 emberrel indult a hivatal, és 15 ezer alkalmazott volt foglalkoztatva, amikor már a háborúnak vége lett. 5-3 éven keresztül még ezt a sok nehéz tárgyalást a illetékesekkel lefolytatta, rengeteg támadás érte, de hogy biztos, hogy sikeresen csinálta, mert a háború után sem ugrottak meg az árak. Tehát sikerült kialakítani egy olyan kereset-kínálati egyensúlyt tartani a gazdaságban, hogy utána sem, mikor átváltottak a béketermésre, sem ugrottak meg az árak. Azért mégis 3 év múlva megköszönték a munkáját, mert nagyon sok vita volt, és ugyan a kormányzat mondta, hogy más állást ajánl neki, Roosevelt közvetlenül volt a kinevezője, tehát közvetlen kapcsolatban volt az elnökkel. Amit egy hivatalba kapott, Washingtonba állást, nem nagyon tetszett neki, és akkor elment a Fortune magazinhez, és akkor ott dolgozott a Fortune magazinnál. Az egy nagyon színvonalas gazdasági lap, hát ezért is bírálták sokat, hogy ő milyen publicisztikai tevékenységet folytatott. A háború végén azonban megint vissza kanalazták az apparátusban, mert akkor megint kérték, hogy jöjjön és menjen el egy bizottsággal Európába felmérni a háborús, erre utaltam már, a háborús bombázásoknak a hatását. Tudnék, ezt lelkesen támogatták a hadicégek is, mert a légierő be akarta bizonyítani, hogy ők nyerték meg a háborút, következésképpen az ő eszközökkel való ellátottságuk az nagyon fontos, és ez nagyon-nagyon fontos azoknak a cégeknek, akik ezt csinálták. Hát ez hallatlanul érdekes volt ez a folyamat, mert akkor elmentek és megnézték, hogy hova hullottak a bombák, milyen kárt okoztak, és arra megállapításra jutott Galbraith és a bizottsága, amelyben, mint említettem, két magyar közgazdász is volt ebben a csapatban. Ez is érdekes, hogy az angolok abban az időben nem mertek az ellenfelektől, tehát a német érdekszférába tartó emberektől bevonni másokat. Ő meg a Schumachert is alkalmazta, a magyar származású Kádort, meg a magyar származású Czitowskit is. Megnézték tehát, hogy milyen kárt okoztak, és megállapították, hogy nem fogták vissza a német hadipar fejlesztését a bombázások. Tulajdonképpen a bombázások szerepe nagyon fontos volt a normandiai partaszállásnál, ott valóban nagyon fontos volt, de érdemben nem tudták tönkretenni a gyárakat. Általában szántóföldekre estek a bombák, vagy pedig lakott területeken az egyszerű emberek otthonát tették tönkre. Ezek onnan elmenekülve beözönlöttek a gyárakba, és még csak fokozták a munkaerő kínálatot, úgyhogy a hadipar többszörösére emelkedett a háború alatt. Vagyis ez egy kicsit olyan következtetést enged levonni, hogy ez a sok pénz, amit erre költöttek a háborúba, ez talán nem volt feltétlenül szükséges. Na hát, mondani se kell, hogy ezért nem volt hálás a hadipari lobby neki. Szóval ezzel a gazdasági hatalom bizonyos nagy ágyúival is összeakasztotta a bajuszt. De hát azért mégis bennmaradt egy ideig az állami szolgálatban a külügyben. A német helyszíni vizsgálódások, majd az atombomba ledobása után Japánban tett útja, mert ő azt is ellenőrizte, oda is kiküldték, megerősítette abban a meggyőződésében, hogy nem szabad az első világháború után követett politikát folytatni. Emlékszünk, aki hallgatta a kényszerszóló előadásomat, hogy kész is mennyire mondta, hogy ez egy öngyilkosság a háborúban legyőzötteket teljesen tönkretenni és megnyomorítani, hiszen az vezetett Németország nemzeti szocialistává válásához is. Hát Amerikában vegyes érzelmekkel fogadták a háború befejezését a hivatalokban. Galbraith-szel sem értett mindenki egyet. Sokakat mélységes indulat fűtött ugyanis a német és a japán társadalom ellen. A pénzügyminisztérium képviselői minden nemzetközi tárgyalásba belefolytak, ezt kész esetében is láttuk. Németországot agrárállammá akarták tenni, és a német gazdaság ipari részének a teljes megsemmisítését tűzték ki célul. Galbraithnek azonban kényszerhez hasonlóan az volt, amihez nem helyes út. Elő kell segíteni ezeknek a gazdaságoknak minél gyorsabb helyreállítását. Roosevelt halála után Truman is így vélekedett, és rendet vágott végül is a hatáskörök területén, mert korábban a pénzesek nagyon belefolytak a külpolitikába, és ezek után született meg a Marshall segély is. Tehát ugye ez egy okos dolog volt, mert egyben a békés termésre való átállásnak az időszaka is volt ez. Utólag ezt úgy látjuk, hogy a hadikiadások visszafogás Ereszkában és Japánban nagyba segítette ezen országoknak valóban a sikeres, versenyképes gazdasági fejlődését. Ekkor, ahogy mondtam, még azért ő hivatalosan a Fortune-nél dolgozott, ott írta a cikket, amikor nem kapta meg ezeket a megbízatásait, de akkor már úgy szeretett volna visszajutni oda, ahonnan elindult, a Harvardra, ugye, ahol ő kezdte a pályafutását. Nem volt egyszerű, mert a Harvard, mint magánintézmény, ez a kurátoroknak a döntésétől függött, és azok a kurátorok fele legalább az olyan lobbyhoz tartott, amelyik nem támogatta őt. Tehát ki kellett várni azt a pillanatot, amikor végre megszavazták, hogy ő egyetemi tanár lehetett, és ettől kezdve egyetemi tanárként tevékenykedett. Sorra ontotta a könyveit, és írásait is tanított, és az írásainak a nagy része bestseller lett. Az első nagy horderei könyve 52-ben az amerikai kapitalizmus volt, amely az ellensúlyozó erők koncepcióját képviselte. Ő szemben Schumacherrel, aki a Kicsi Szép című könyvével a nagy konglomerátumok ellensége volt, ő azt mondta, hogy nem az a megoldás, hogy fel kell darabolni a nagy cégeket, Azt mondja, mert a technikai fejlődéshez erre szükség van, de ellensúlyozó erőt kell kiépíteni, és igenis a szakszervezeteknek a munka és a tőke párharcában megfelelő partnernek kell lenni, és harmadikként pedig az államnak. Tehát ő az ellensúlyozó erőknek volt a képviselője. 58-ban pedig megjelent a Bűség társadalma című könyve. Ez is bestseller lett. Ebben a könyvében népszerűsítette az előbb említett conventional wisdomot, a hétköznapi bölcsességet. Úgy vélte, hogy a modern társadalomra már nem igazak a korábbi közgazdaságtan szabályai, mert hát a Bőség társadalmában már nem a kereslet kínálat alakítja az üzletet, hanem egyszerűen az embereket befolyásolja a reklám, az iszonyú reklám. Ebben a könyvében mutatott rá az emberi beruházások fontosságára és a környezetvédelem fontosságára is. Ennek a művének a gondolatai adták meg az alapot Kennedynek és később Johnsonnak is a nagy társadalom politikájához. Ezek a demokrata kormányzatok próbálták azért a közemberek helyzetét javítani. Elméleti alapját Galbraith adta meg ennek. 67-ben pedig egy újabb könyve jelent meg, az Új ipari állam, amelyben arra mutatott rá, ezt a könyvét én is recenzáltam, és alaposan feldolgoztam a kandidátusi értekezésem kapcsán, hogy a menedzserek társadalmában rettentő sok hasonlóság van a tervgazdálkodással, ugyanis a menedzserek terveznek keményen, és ennek a, mint az előző könyvben is mondta, a befolyásolással elérik, hogy az emberek azt akarják megvenni, amit ők gyártanak. De nem a tőke, meg a munka között van az igazi konfliktus, hanem a legnagyobb erő se nem a tőke, se nem, még a tőke sem, hanem a menedzser, mert a tőke is hálás lehet a menedzsernek, ha segít neki pénzt szerezni, tehát ő tudja. Nos, tehát ez volt egy nagyon érdekes könyve, amit 73-ban egy másik követett, aminek az volt a címe, és ez volt a három ilyen, azt mondták, hogy ez ilyen hármas monográfia, az amerikai gazdaság, a bőség társadalma, és ez, a közgazdaságtan és a közpolitika. Ez a három olyan nagyon szépen bemutatta, hogy az amerikai gazdaság mennyire megváltozott, és mennyire nem a hagyományos gazdaság eszközeivel értelmezhető ezen a trilógián kívül, azonban még volt neki más bestsellere is. Az élete utolsó részeiben természetesen összegezte munkásságának a tevékenységét, sokat írt ilyen sorozatokat a TV számára, és 13 részes sorozatot a bizonytalanság koráról. Aztán átdolgozta még egyszer 2004-ben, már itt vagyunk egészen a harmadik évezredben, ő még mindig él, mert nagyon hosszú életű volt, a Bőség társadalmát, a Good Society címmel, amelyben ezt még 96-ban írta meg, és 2004-ben pedig az Ártatlan lopás, vagy Ártatlan csalás című munkáját írta meg, amelyben összegezte, és ezzel szeretném befejezni a mai beszélgetésünket, összegezte, hogy milyen témák vannak, amelyek a mai közgazdaságtan értelmezhetetlenné teszik a régi fogalmak alapján. Ilyenek például az, hogy a kapitalizmus szót használják, pedig itt nem kapitalizmus hagyományos tőke-munka ellentétéről van szó, hanem a részvénytársasági rendszerről, a menedzserek, a vezetők. A fogyasztói szuverenitásról beszélnek, holott a fogyasztók messze nem szuverének, mert a reklámok alapvetően befolyásolják őket. Manapság a GDP-t használjuk a teljesítmények mérésére, holott figyelmen kívül marad így a kulturális, művészi, tudományos és oktatási világ, pedig a humán szféra jelentősége egyre nagyobb a mai világban. Figyelmen kívül hagyja a mai közgazdaságtan, régi elveken nyugvó közgazdaságtan azt, hogy a munkánál is nem szabad a munkát csak mint terhet tekinteni, hogy attól mindenképpen meg kell szabadulni, mert a munka önkifejezés eszköze is. Mondjam azt, hogy tudatlanul, öntudatlanul a keresztény munkafelfogásnak a képviselője, amit a keresztény szociális tanítás tanít, Galbraith-t. Azt is mondta, hogy illúzió, hogy a részvényesek, meg a beruházók, meg az igazgató tanácsok számítanak valamit, mert csak a menedzsment dönt. Nem igaz, hogy megkülönböztethető magán is a közféra, mert olyan nagy az átjárás a kettő között. Ó, hányan kutatják ezt most élükön Stiglitzel, de Raghuram Rajannal és a sok-sok más jeles, kiemelkedő, Nobel-díjas közgazdásza, hogy a gazdaságot a politika milyen mértékben igénybe veszi, és akkor így módon a gazdaság diktálja a politikát. Ő maga részéről úgy látta, hogy a Fed nem tudja az üzleti döntéseket irányítani, pedig ugye ezt a Greenspan, a jegybankelnök magáról ugye ezt hirdette, hogy egy új korszak jött el. Ez az új korszak csúfosan összeomlott 2008-ban, amikor kitört a válság, és gyalázatos módon az állam segítségét kellett kikunyarálniuk és kikényszeríteniük a pénzügyi intézményeknek, hogy talpon tudjanak maradni. Ők igen, nem minden kis állampolgár. És éppen ezért nagyon szükségesnek tartja a magáncégek fokozott a felügyeletét, különösen a hadi cégekét, ezt látjuk életpályát végig tekintve, hogy ez mindig tüske volt a szemében, hogy a hadi ipar nagyvállalatai milyen nagy befolyással vannak a politikára, de talán ez is egy kicsit a magyarázat annak, hogy könyveiből jó néhány megjelenhetett már a szocializmus idején is Magyarországon, mert ezeket a gondolatokat az akkori magyar vezetők is örömmel olvasták. Azt mondhatjuk, hogy megosztó személyiség volt egész élete során. Legalább annyian értettek egyet velem, mint amennyien nem. De Amartya Sen azt mondta róla, a legnagyobb hatású közgazdász volt a korunkban, és Amartya Sen is Nobel-díjas közgazdász lett, úgyhogy nem akárki mondta ezt a megállapítást. Hát ennyit John Kenneth Galbraithről.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.